A 16. században majdnem egész Európában berobbant a reformáció, és Luther akciója után 20 évvel már nem csak a hitviták terén alakult ki emiatt komoly ellentét. A katolikus megújulás, vagy más néven ellenreformáció az 1545-ös trienti zsinattal kezdetét vette, és a következő 150-200 évben a keresztény vallás két ága egymásnak feszült. Milyen következményei lettek ennek? Voltak-e tényleges vallásháborúk, és hogyan használta fel a nemzetközi politika a feltámadó ellentétet? Milyen áldozatokkal járt a hírhedt inkvizíció ebben az időszakban? Mennyire járt külön úton Magyarország? Hogyan jutunk el végül a vallásszabadság első verzióihoz? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Kedves hallgatók, bátorítanálak ismét titeket arra, amire így pár adásonként szoktalak, hogy Facebookon lehet minket követni, Instagramon lehet minket követni, valamint természetesen a szokásos podcast követő helyeken, beleértve a Spotify-t, az iTunes-t, a Google Podcast-et, nem is folytatom a felsorolást, tudjátok nagyon jól, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan vagyunk, és ennyien hallgattok minket. Ma egy picit az ellenreformációról beszélgetünk, úgy Európában, mondhatni a világban, mint hazánkban, és természetesen lesz majd külön epizód a reformációval kapcsolatban magában is. Nem haladunk mindig ugye ebben a podcastben kronológiai sorrendben, és úgy is éreztem igazából, hogy magának a reformációnak a tényét úgy valószínűleg mindenki ismeri, persze biztos, hogy ott is lesznek majd érdekességek, de az ellenreformáción keresztül nem csak vallási, sőt főleg nem vallási vonatkozásokat ismerhetünk meg történész szemmel, hanem például politikai, gazdaságpolitikai, vagy a mindennapok történéseire, ugye milyen hatással volt az ellenreformáció. Szóval ez itt a terv, és olyan szerencsében van részem, hogy itt van velünk Mihalik Béla, aki a BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és az ELTE BTK egyetemi adjunktusa, és már jó ideje foglalkozik a témával. Szervusz Béla, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, én is köszönöm, és én is köszöntök minden hallgatót.
Nos, én azt hiszem, hogy amivel talán mindenképpen érdemes kezdenünk, az az, hogy mégiscsak évszázadról évszázadra, vagy néha több évszázadon keresztül, de hogy a katolikus egyház azért általában időről időre megújul, vannak zsinatok, ugye most is nem olyan rég volt egy zsinat, és már is a napjainkban is érezni azt a törekvést, hogy egy újabb megújulásra van szükség, nyilván ahogy felgyorsul a világ, egyre gyorsabban kell minden egyháznak reagálni. Na de azért ugye a reformáció korában, amikor Luther kiakasztotta azt a bizonyos iratot, akkor még nem a mai értelembe vett egyházról beszélhettünk, hanem például ugye akkor még volt egy pápai állam. Tehát, hogy mi volt akkor a helyzet, és a reformáció nagyon gyors terjedése, az tulajdonképpen a pápai államnak elsősorban ilyen teológiai kihívást jelentett, vagy hát azért itt gazdasági és politikai érdekek is ütköztek.
Hát igen, nagyjából azt lehet mondani, hogy egy kétarcú volt ez a reform motiváció, tehát volt benne persze teológiai kihívás és politikai kihívás is volt benne. Nyilván azért az is egyértelmű, hogy az eszmeiség is változott, tehát az, hogy hogyan vélekedtek az emberek, ember és Isten kapcsolatáról, az is változott a történelem során. És azért itt megfigyelhető, hogy azért a 15. századra, tehát már a reformációt megelőzően. Ez a beállító csak is megváltozott. Tehát, hogy az ember egyre inkább valahogy arra gondolt, hogy egy kicsit közvetlenebb kapcsolatba lépjen az Istennel, és nyilván ehhez nem feltétlenül látta szükségesnek az egyház közvetítő szerepét, a papság közvetítő szerepét. Ezt most így nagyon lesarkítva mondom. Ja, emögött egy egész mozgalom volt, ez a devoció moderna, tehát ez a újszerű elhivatottság, újszerű Isten kép, mondhatnánk.
Ez a mozgalom, ez valahogy így a reneszánszal
lényegében igen, tehát az a két eszmei áramlat azért összefügg. reneszánsz és a humanizmus, keresztény humanizmus képe. Tehát itt volt több reform, magreform kezdeményezés, és azért azt is lehet látni, amit pont említettél, tehát hogy itt azért a középkori pápaság azért mégiscsak egy világi hatalom is volt. Ez nagyon nehéz volt, gyakorlatilag ugye a 19. századig a pápák, a római pápák egyszerre voltak világi és egyházi vezetők is. Azért a világi vezetői arculat, hát azért az elég sok kárt okozott ebben az időszakban. Borzsák című sorozatra utalhatnék, stb. Ezek persze kicsit más és fals képeket hoznak, de hát valóban, tehát itt azért volt egy, mondhatjunk ilyen nagy szavakat, hogy erkölcsi hanyatlás a pápaság képének, aminek itt nagyon sok, tehát ugye a középiskolában általában ilyen búcsú cédulákat szoktuk emlegetni, hogy a Szent Péter bazilika építésére fordított pénzek, korrupció, stb. Ugye hát nagy probléma volt akár a Borzsa pápa, 6. Sándor idején a nepotizmus, tehát hogy ugye a saját családját, és ő magának is ugye gyerekei voltak, hát ami azért egy pápánál mondjuk minimum szokatlannak lehetne nevezni, egyébként nem volt annyira szokatlan, még a 16. században sem, tehát a reformpápáknak is azért bőven volt gyerkőcük. Tehát, hogy és akkor hát nyilván ezek a, tehát a saját családtagoknak a pozícióba ültetése. Hát azért ez...
Ez már kiverte a biztosítékot, hát gondolom, persze, tehát, hogy egyházi körökön belül, persze, és nem vagy azon kívül. Persze. Meg talán lehet, hogy ez ilyen nagyon messziről indítás, de mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy azért a katolikus, vagyis akkor inkább még kereszténynek hívták magukat, kereszténység azért volt egy ilyen társadalom szervező ereje a középkor nagy részében, és ennek nagyon sok pozitív hozadéka is volt, hiszen gyakorlatilag ezért nem süllyedt sokszor anarchiába mondjuk egy-egy vidék. Most nem azt akarom mondani, egy ország, nyilván a király ugyan uralkodott, de kellett mögé egy olyan erkölcsi töltet is, ami mentén a mindennapjaikat meg tudták élni az emberek, és végül is ez kezdett el felbomlani, ezt mondhatjuk, nem?
Igen, tehát itt volt egy egyetemessége a keresztény hitnek és a keresztény egyház által teremtett kereteknek Európában. Azért nem szabad persze azt elfeledni, hogy tehát ez nem az első nagy egyház szakadás volt. Tehát hogy a nyugati kereszténység és a keleti kereszténység azért már többször külön utakat keresett már gyakorlatilag ugye az 5. századtól kezdve, aztán ugye a nagy egyház szakadás a 11. században. Tehát ilyen szempontból nem volt ez sem újdonság, de a nyugati kereszténységen belül ekkora és tartós törés az ekkor jött létre a 16. században.
Csak mondhatjuk azt, hogy Luther gyakorlatilag előbb csapott le erre az egyébként most már szélesen elterjedt megújulási vágyra, mint ahogy azt az egyház belül megoldotta volna?
Valójában lehet, igen, tehát ezt mondani. És Luther sem úgy int, tehát Luther nem azzal az igénnyel lépett föl, hogy akkor ő most egy külön felekezetet, külön egyházat szeretne létrehozni. Hanem Luthernek tényleg az volt a célja, hogy egy belső megújulást indítson el. Például Luther is már fellépésének a kezdetén szorgalmazta, hogy hívjon össze a pápa egy egyetemes zsinatot, hát erre ugye majd később sor került, csak hát addigra már teljesen szétváló utakon folyt a nyugati keresztény felekezeteknek az alakulása.
Igen, tehát ugye ez az a bizonyos tridenti zsinat, ami 1545-ben került rá sor, de ha jól tudom, ezt már 10 éve húzták, halasztották, hogy össze akarták hívni ezt a zsinatot, és nagyon érdekes, hogy még ugye nem vagyunk messze Luther fellépésétől, de ez alatt a kb. 20-25 év alatt is hihetetlen térnyerésbe kezdett a protestáns, akkor már talán mondhatjuk vallás.
Igen, tehát gyakorlatilag egyébként azt lehet mondani, hogy egy egyetemes zsinatnak az összehívása, az már gyakorlatilag 1520-as évek elejétől napirenden volt. Egész egyszerűen az európai politikai helyzet nem tette ezt lehetővé. Ugye volt itt egy óriási nagy Habsburg-Valois, tehát egy német-római birodalom, illetve a francia királyság között egy nagyon durva szembenállás, itáliai háborúkora, stb. És egyszerűen ez a politikai helyzet, mondhatjuk azt, hogy az akkori nemzetközi politikai helyzet nem tette lehetővé azt, hogy egy egyetemes zsinatot összehívjon a pápa. Hiszen a pápák is ugye világi uralkodók voltak, az egyik pápa az egyik uralkodóhoz, a másik pápa a másik uralkodóhoz állt közelebb. Tehát, hogyha az egyik pápa összehívja a zsinatot, akkor valamelyik másik uralkodó nem engedi el a saját püspökeit a zsinatra. Tehát nehéz lett volna az egyetemességét a zsinatnak biztosítani.
Viszont 1545-ben ez tényleg összejött, és az úgynevezett ellenreformációt innen számolják, vagy legalábbis azok a források, amelyeket én átnéztem, azt mondják, hogy akkor ez a kezdete. Most ennek fényében az is kérdés, hogy hogy jött egyáltalán össze, tehát akkor mégiscsak lehet, hogy maga a protestáns fenyegetés lett akkor, ahogy ez meggyőzte az uralkodókat, hogy most össze kell fogni, és akkor mindenki szépen elküldte a püspököket.
Azért ez sem volt ennyire szép, tehát maga az összehívás, tehát ugye harmadik Pál, pápa, aki összehívja a zsinatot. Ez is ugye 1530-as évek végén történik az első összehívás, ugye Trientbe, majd Mantovába, és hát végül is aztán sokszor szokták mondani, hogy ez az álmos észak-itáliai kisváros Trient lesz az otthon ennek a nagyformátumú eseménynek. Valóban, tehát éppen egy olyan politikai helyzet volt, amikor mód nyílt arra, hogy összehívják. Ugye maga a zsinat aztán 18 éven keresztül tart, a kezdetétől a lezárásáig, de maga azt lehet mondani, hogy összességében durván egy olyan 5-7 év volt a tényleges munka 3 ülésszakban, és ebből is volt olyan ülésszak, amikor például a francia király nem engedte el a francia püspököket részvételre.
Mikor, hogy ki volt ott, értem. Mi a jelentősége a zsinatnak? Mert itt nyilván volt egyrészt teológiai, másrészt gazdasági kihívás, ezekre választ akart adni a zsinat, vagy tudunk például olyan dolgot említeni, mondani, amit így kitűz hetette a zsinat a melvértjére, úgymond, hogy na, akkor ezt mi megváltoztattuk, erre mi reagáltunk.
Igazából azt lehet mondani, hogy mai, tehát a 20. században a történészi gondolkodás úgy alakult át, és azért kezdem innen, mert ez nagyon jól ráhúzható a zsinati határozatokra is. Tehát a történészi gondolkodás úgy alakult át, hogy az ellenreformáció fogalma mellé az 1950-es évektől belépett egy másik fogalom, a katolikus reform fogalma. Igazándiból mind a két jelenség kiolvasható a zsinati határozatokból. Két nagy csoportra oszthatóak a zsinati határozatok, egyrészt a dogmatikai határozatok, tehát a hittanításra vonatkozó tanítások, másik része az pedig az egyházfegyelmi kérdések. A dogmatikai az inkább valóban ekkor már olyan hittételeknek a megerősítése, tehát nem új hittételek alkotása, hanem megerősítése, ami a kora újkori katolikus felekezetet elhatárolta a létrejövő protestáns irányzatoktól. Az egyik legegyszerűbb az ugye a szentségeknek a száma. Ugye a protestáns egyházakban, tehát Luthernél két szentség van, ugye az úrvacsora, illetve a keresztség, ugye az katolikus egyházban pedig 7 szentség van, és például ezt a 7 szentséget megerősíti a katolikus egyház a trienti zsinatban. Ugye ez régen is így volt, most csak megerősíti. A másik az egyházfegyelmi kérdések voltak, például az, hogy a püspökök körülbelül két évente vizitálják, tehát látogassák végig az egyházmegyéiket. Az érsekek 3 évente, a püspökök körülbelül 2 évente tartsanak egyházmegyei zsinatokat. Nyilván ezek a rendelkezések jellemzően az itáliai egyház szervezetére voltak kitalálva, tehát ahol mondjuk egy város, meg ahhoz néhány tucat plébánia tartozott, mondjuk a Magyar Királyság területén, ahol egész országrészeket fettek le az egész egyes püspökségek, ott ez egyszerűen fizikailag, a kor viszonyai között fizikailag kivitelezhetetlen volt. De nagyon sok, tehát például ilyenek, hogy a püspök tartózkodjon a székhelyén, a plébánosok tartózkodjanak a székhelyükön.
Gyakorlatilag egyfajta jelenlétet szerettek volna elérni, amit mondjuk a hívők is láthatnak, igaz?
Egyrészt, másrészt egy korábbi, ez is mégis korábbi szabályoknak egy picit újragondolása, vagy egy megismétlése. Igazándiból az volt a lényege, hogy egy belső strukturált fegyelem alakuljon ki, ezáltal lehess át valóban egy jelenlétet, egy folyamatos jelenlétet biztosítani, másrészt pedig legyen egy olyan struktúra, ami nem engedi mondjuk úgy, hogy a protestáns gondolatoknak a beszüremkedését, vagy hogyha beszüremkedik, akkor ezt egy ellenőrzés alatt tartja.
Na most ugye a mai Németország Németalföld területén, de hát egy idő után nálunk Magyarországon is, bizony a protestáns hit, sőt annak egyébként ugye több válfaja, az nagyon megerősödött. A zsinat gondolt erről valamit? Gondolt-e arról valamit, hogy ők majd hogy szorítják ezt vissza, vagy egyáltalán csak ilyen alapokat akartak lerakni. Tehát volt-e haditerv, hogy így fogalmazzak?
Igazániból haditerv, de nyilván a Trienti zsinat nem fogalmazott meg. A Trienti zsinat inkább a kereteket jelölte ki, amelyeken belül az egyház úgy gondolta, hogy kap elegendő mozgásteret ahhoz, hogy a protestáns irányzatokat visszaszorítsa. Igazándiból, amikor a zsinat lezárul ugye 1563-ban, az azt követő pápák, akiket ugye reformpápáknak is szoktak nevezni, az ő időszakukban alakulnak ki azok a intézményi struktúrák például, amelyek hát gyakorlatilag aztán fölveszik majd a küzdelmet a protestantizmussal. Például az egyik ilyen nagyon fontos intézményhálózat az a nunciatúráknak a megalapítása. Korábban is küldtek a pápák nunciusokat a Európa különböző államaiban, de az, hogy a legfontosabb városokban, uralkodói székhelyeken állandó pápai követségeket hozzanak létre, az majd a zsinatot követően a reformpápák idején jön létre. Szintén az, hogy a pápai kúriának tehát tulajdonképpen az egyház kormányzat központi szerveinek az újragondolása szintén a reformpápák idején alakul ki. Tehát létrejönnek az úgynevezett kongregációk, ezek ugye mai napig léteznek, persze megváltozott névvel, megváltozott struktúrával, de azokat a nagyobb egyházi területeket fették le, amelyek segítettek kontrollálni és irányítani, a mindinkább ugye hát ez a gyarmati birodalmak kialakulásával is egybeesik, tehát a mindinkább világméretű egyházzá váló katolikus egyháznak az irányítását.
Egyáltalán nem rossz májussággal kérdezem ezt, de hogy itt pénz esett ki attól, hogy mit tudom én, a bajor fejedelem az most éppen katolikus vagy protestáns, tehát hogy ment ki a játék gazdasági, anyagi célokra is?
Természetesen, mondjuk pont a bajorok, ők eléggé kitartottak a katolikus egyház mellett. Nyilván mondjuk az észak-német fejedelemségek területén, ahol a protestantizmus viszonylag hamar és viszonylag tartósan győzelemre jutott, ott az egyházi, úgymond katolikus vagy a korábbi keresztény egyházi struktúrák, azok gyakorlatilag kiszakadtak az egyháznak a szövetéből, ezeknek azért nagyon sok helyen jelentős vagyonelemeik voltak, és ezeket részben ugye a világi uralkodók ragadták magukhoz, részben pedig hát azért a létrejövő protestáns felekezeteknek a megerősítésére használták föl. Tehát nyilván ennek voltak egy gazdasági, ez ugye nyilván egy gazdaság-gazdaság politikai összefüggés volt, és szorult ki ebből a térből a pápai hatalom és a katolikus egyháznak az erőtere.
Voltak-e az első 50-100 évben ilyen instant eredmények? Úgy értem, hogy volt-e, aki áttért protestáns hitre, és aztán utána visszatért katolikus hitre, illetve hogy ebben menjünk már egy kicsit bele, hogy itt ezt lehet, hogy a történelemkönyvek is leírják, hogy hát az adott terület uralkodója kiválasztja a vallást. Tehát, hogy az egészen pontosan hogy ment, mondjuk a közember, az ebből mit érzékelt, hogy holnaptól protestáns vagyok, aztán 4 év múlva azt mondja a helyi uralkodó, hogy nem, mégiscsak katolikusok vagyunk, tehát hogy ezt tényleg így kell értelmezni?
Hát ugye ez egy sokkal hosszabb folyamat volt, tehát abban a mai értelemben vett, ez amit ugye középiskolában is szoktunk mondani, ez a latin fogalom, az a cuius regio eius religio, tehát aki a vallás, azé a terület, vagy aki a terület, azé a vallás, tehát hogy ez a elv azért lényegében majd 1648-ban a Westfáliai békével, tehát ugye a 30 éves háborút lezáró békével fog rögződni, vagy megerősödni. Emellett persze megmaradt a úgymond jus migrandi, tehát hogy a költözés joga, tehát aki mondjuk katolikusként egy protestáns fejedelem országában rakott, hát volt egy lehetősége az, hogy akkor ő tovább áll.
Ez egy pápa által kikényszerített jog, szóval, vagy egyszerűen az európai uralkodók mindegyike külön-külön
alkalmazta? Hát ez alapvetően inkább ez a német-római birodalomra volt érvényes.
Például Magyarországon?
Magyarországon nagyon más a helyzet.
Értem, arra akkor majd kitérünk.
Teljesen más a helyzet. Igazániból azt lehet egyébként mondani, hogy ennek azért nem volt olyan szempontból igazi jelentősége, mert azért nagyon sok helyen az uralkodónak a vallásváltása azért lassan, de követte a tágabb társadalomnak is a vallásváltása. És ez a vallásváltás is, ez nem az úgy volt, hogy akkor holnap jött egy új pap, és akkor azt mondta, hogy na, akkor ti mátor luteránusok vagytok, hanem hogy ő Luther elveivel értett egyet, azt szerint irányította a helyi közösségi egyházat, gyülekezeti életet, stb. És így szép lassan, szinte észrevétlenül csúszott át a helyi közösség is egy újfajta egy újszerű vallásgyakorlati formában.
Tehát akkor azért itt nem volt szó ilyen kvázi kényszerítésről, vagy ritkán volt szó róla.
Nyilván azért voltak, és azért ez főleg aztán a 16. tehát mondjuk a nyugat-európai területeken azért a 16. század második felében, utolsó harmadában azért már van erre bőven példa. Magyarországon hát ennek majd a nagy időszaka azért a 17. század második fele, 18. század lesz. Tehát itt azért nagyon durva dolgok mentek Nyugat-Európában, tehát a francia vallás háború évtizedei. Azért a 30 éves háborúról van egy vita, hogy akkor ez most valóban vallás háború volt-e, vagy sem, de hát azért nyilván volt ennek is egy felekezeti felhangja, erős felekezeti felhangja. Tehát itt azért nagyon súlyos és véres összecsapások voltak Nyugat-Európában. Azért Angliában is, akár a 8. Henrik halála után azért nem volt egyértelmű, hogy akkor most melyik utat választja majd Anglia. Hát azért csak első Máriának, aki, hát ugye a maga a jelző is, amit az ő neve elé aggattak, a véres Mária azért eléggé jelzi azt, hogy ott azért elég súlyos történtek.
Ezek a vallásháborúk, ezek kifejezetten a protestáns katolikus ellentét okán robbantak ki, vagy, amit én valószínűleg tartok, egy meglévő ellentétnél könnyű volt ketté venni, vagy különböző oldalakra állni ementén.
Hát inkább nyilván az utóbbi. Tehát ennek az egyik legszebb példája, ami miatt ugye hát van is egy ilyen vita, ugye a 30 éves háborúnak a jellegéről, ami ugye a 17. században 1618 és 48 között zajlott. Tehát ugye ott a Habsburg-Bourbon ellentét, hogy gyakorlatilag két katolikus dinasztia áll egymással szemben, és ugye a katolikus Bourbon dinasztia támogatja protestáns német fejedelmeknek a Habsburgok elleni támadását, vagy lázadását tulajdonképpen. Tehát itt azért nagyon nagy politikai játszmák voltak a háttérben.
Értem, ezt azért is kérdeztem meg, mert milyen következményei vannak a reformációnak, és aztán az erre adott válasz megújulásnak az ellenreformációnak, ugye azt azért érdemes így végigvenni. Biztos vagyok benne, hogy vér is hullott emiatt, de akkor azért azt túlzás lenne mondani, hogy a nagy vallásháborúk törtek ki, és nem is több száz évig, de legalább 100 évig mondjuk ezért folyamatosan vér hullott.
Persze, tehát ezeknek a konfliktusoknak mindig volt egyfajta vallási jellege, de a vallási jelleg az nagyon sokszor ürügy volt, vagy a felekezeti jelleg az sokszor ürügy volt különböző politikai hatalmak kezében.
Tudsz-e viszont példát, amikor tényleges vallásháború volt, vagy akár csak kisebb ellentét, akár Magyarországon, akár Európában?
Azért persze, tehát hogy akár a Szent Bertalamé, ami ilyen nagyon híres, ugye ez a francia vallásháborúk idején, ugye Párizsban az ottani hugenotta közösségnek a lemészárlása, amit egy óriási nagy, gyakorlatilag egy mészárlás volt, az ott azért egyértelmű volt a felekezeti jelleg. A 30 éves háborúban is azért nagyon sok helyen, tehát mind a két oldalról, tehát hogy ez nem egy oldalú dolog volt, nagyon sok helyen azért felekezeti jelleggel ment mondjuk egy adott területnek az elpusztítása és felprédálása, és ugye ez nyilván ez a helyi közösség az egyszerű embereken csaptant, mint ez általában lenni szokott a történelem során. Magyarország területén is azért mondjuk itt, amit én vallási polgárháború jellegű küzdelem időszakának szoktam nevezni, ezzel szokott, vannak olyan kollégáim, akik vitatkoznak ebben velem. Ugye ez az 1670-es, 80-as évek Magyarországon. A Gálya rabság, tehát ugye a híres Gálya rabperek majd 1674-ben, nyilván az egy teljesen egy felekezeti jelleg.
Azt két mondatban kifejtett, mert az például nekem sincs meg, hogy ott mi történt.
Tehát ugye ez emögött is valójában egy politikai ok volt, ugye volt egy Habsburg ellenes szervezkedés, főúri szervezkedés, ugye ez a veselényű szervezkedés, ahol ugye hát maguk a szervezkedés vezetői azok katolikus arisztokraták voltak egyébként, sőt ebbe a szervezkedésbe azért most már elég erősen kijelenthető, hogy a jelenlegi eredmények alapján, hogy a katolikus főpapságnak is a tagjai belekeveredtek. Majd amikor ez ugye Bécsben kiderült, lefogják a vezetőket, és elindul gyakorlatilag egy központosítás, és a magyar rendiségnek megpróbálják felszámolni a Habsburgok, akkor ez a katolikus elit gyorsan összezár, és az egészet rátolja a protestánsokra. Ennek a bűnbak képzésnek gyakorlatilag az egyik eredménye 1674-ben, hogy beidéznek 300 lelkészt, protestáns lelkészt, illetve tanítót, ezeknek a nagy részét, akik megjelennek egyáltalán Pozsonyban, nagy részét számüzetésre kényszerít, kritik, és van körülbelül 40-50 olyan lelkész, akik a végsőkig kitartanak, és végül őket eladják Gája rabságra.
Azta. Na, hát ezek azért érdekes történetek, mert akkor itt a, nem azt akarom mondani, hogy ez egy háború volt, de ugyanakkor igenis emberéleteket követelt ez, a, ez az egyház szakadás, ezt azért kimondhatjuk, ezt viszont nem túlzás kimondani. Ahogy mondtad, a reformpápák már azért egészen hát jól látható akciótervekkel is előálltak, és ennek az egyik része volt a szerzetes rendeknek a felhasználása és akcióba küldése, és ha van az ellenreformációnak a talán legsikeresebb része, akkor lehet, hogy ez volt az.
Igen, valóban, hát itt is azért, de ugye általában az ellenreformáció fogalmát szeretik összekötni a jezsuita renddel. Hát igazándiból ez azért eléggé egy félreértelmezése. Ez egy kronológiai egybeesés igazándiból, tehát Loyolai Szent Ignác, aki ugye a jezsuita rend alapítója volt, ugye egy baszk származású nemes volt. Nyilván ő is látta a belső problémáit az egyháznak, de mondjuk pont Spanyolországban, ahol ez az egész elkezdett létrejönni, vagy hát legalábbis Loyolai Szent Ignácnak a életének egy korai szakasza zajlott. Ott ugye pont a protestantizmus, hát minimálisan ugyan, de azért is megjelent, de nem volt olyan befolyásos, mint mondjuk a német-római birodalomban. Tehát Loyolai Szent Ignác a jezsuita rendet teljesen más céllal. Ő egy Szentföldön a zarándokokat segítő, körül ezt lehet mondani, a Szentföldön a zarándokokat segítő kolduló rendet akart volna létrehozni. Az, hogy aztán ebből egy teljesen más út vette kezdetét.
Katolikus egyház bevetési egysége?
Hát ugye szokták mondani, hogy ezt az élharcos a jezsuita rend, a katolikus egyháznak, de én ezt mindig tiltakozni szoktam. Tehát például az is, hogy a jezsuita rendnek ez a tanítórend jellege kialakul, ez gyakorlatilag például Loyolai Szent Ignác halála, vagy életében még elindul ez a folyamat, de az, hogy ezt a jelleget nagyon masszívan fölveszi a jezsuita rend, ez nagyjából a halála után egy fél évszázaddal később fog rögzülni.
Tehát itt már 17. században vagyunk.
Hát 17. század legeleje, igen. És igazándiból az ő szerepük a tanításon, az oktatáson keresztül lett nagyon-nagyon jelentős. Ami a jezsuitákat egy kicsi különlegessé teszi, és mondjuk talán ebből származhat ez a félreértés, az, hogy azért pont az ő nagyon, ugye nekik egy nagyon hosszú képzési időszakuk van, nagyon művelt emberek, és egy picit újfajta vallásosságot hoznak be a katolikus egyházba lelki gyakorlatok által. Ez nagyon népszerű volt az arisztokrata és a királyi udvarokban. Tehát ott királyok, uralkodók, illetve az arisztokratáknak, a katolikus arisztokratáknak a gyóntató papjai, azok általában jezsuita szerzetesek voltak. Ezáltal viszont ők politikai hatalomhoz is jutottak, és igazándiból szerintem a mai történeti gondolkodásunkban, ami hát inkább ilyen 19. századból származik, ez a közgondolkodásban, úgy értem, ez a szerep hullik vissza a jezsuitákra.
Ráadásul az is nagyon érdekes, hogy ma is egy kicsit ilyen különc rend a jezsuita olyan szempontból is, hogy ők például ugye keletre is eljutottak, és onnan bizony a jezsuita misztikában, hogyha jól mondom, most is megmutatkozik, hogy onnan hoztak is dolgokat. Ugye például a meditációs elmélkedés az nem magától költözött az egyházba, és egyáltalán ilyen szempontból a jezsuiták annak ellenére, hogy így rájuk bélyegezték azt, hogy na ők akkor a Vatikán, akkor még pápai állam élharcosai, az egyik legnyitottabb, szellemileg mindenképpen az egyik legnyitottabb rend lettek, és talán pont ezért tudtak közeledni a néphez is, és pont ezért tudtak újra katolicizálni, nem?
Igen, de valójában azt lehet róluk mondani a jezsuitákról, hogy az elmúlt években az egyik jelszavuk itt Magyarországon például az volt, hogy Jézussal a határokig. És hogy ez a határ lét azért nagyon sok értelemben lehet. Tehát kulturális, igen, földrajzi határ értelemben is lehet ezt értelmezni. És hogy amikor ők elmentek valahova, akár Dél-Amerikába, akár protestáns országba, akár valahova Kelet-Ázsiába eljutottak, mindig az volt az alapelv, hogy megpróbálták megérteni a helyi viszonyokat, és ezeket a helyi viszonyokat beépíteni, ezeket megértve próbálták őket katolizálni. Ebből aztán elég sok problémájuk is lett a katolikus egyházon belül.
Hát ezt gondolom. Na, viszont beszéljünk csak nagyon-nagyon röviden, hogy más rendek is voltak, akiket ma ismerünk, ugye a piaristák is ebben a folyamatban léptek színre, ugye ők tanítórend, de az angol kisasszonyok például, ami szintén ugye Budapesten is van iskolájuk, tehát ezt szerintem így mi magyarok is ismerhetjük, ezt a két rendet nem csak akkor, hogyha nem tudom én, vallásosak vagyunk, vagy hogyha valamiért érdekesnek találtuk a szerzetes Sörösrendek történetét.
Igen, tehát a piaristáknak ugyanúgy nagyon nagy hatása volt, mondjuk a mint tanítórend, mint a jezsuitáknak. A nagy különbség az volt, hogy ők gyakorlatilag eleve tanítórendként jöttek létre, tehát Kalazanci Szent József, ugye a rendnek az alapítója, gyakorlatilag már azelőtt iskolát alapított, hogy megalapította a piarista rendet. Tehát ők nagyon tudatosan ebbe az irányba mentek el, és nem vették fel azt a politikai szerepet, amit a jezsuiták nagyon gyorsan belecsúsztak már a 16. század végére. Időben is azért van egy jelentett, hogy a piarista rend az a 17. század elején jön létre, tehát van egy időbeli különbség is a két rend között. És pont emiatt, mivel a piarista rendnek nem volt meg ez a később gyanussá váló politikai befolyásoltsága, meg befolyása, ezért például a piarista rendet soha nem is oszlatták fel, hanem folyamatosan működhetett.
Ez olyan szinten igaz, mert ugye én is a piaristákhoz jártam, úgyhogy volt alkalmam ezt tanulmányozni, a történelmét a rendnek, hogy ugye nagyon kevés rend taníthatott tovább a kommunizmusban, de a piarista volt ez.
Így van, és hát ugye szokták mondani, hogy a piaristák valami nagyon különös szerzetek, mert hogy ők nem csak a második József féle nagy szerzetes rendi feloszlatást élték túl a 18. század végén 1780-as években, hanem pont ahogy mondod is, igen, a kommunista feloszlatást is.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Az angol kisasszonyok, ők egy kicsit más, hogy ez a, gyakorlatilag ugye ez a Várt Mária féle alapítás. Szokták őket egy picit mondani a női jezsuitáknak is, mert nagyon szoros volt az összefüggés egyébként, vagy a kapcsolat a két rend között. Ugye ők ugye a női oktatásra helyezték a hangsúlyt. Nyilván ez a kora újkorban a női oktatás azért az nagyon mást jelentett, mint mondjuk a mai fogalmaink, tehát inkább így a...
De azért újdonság is volt, nem? Persze. Tehát, hogy a női oktatásra az egyház, sőt, nem csak az egyház, hanem az állam se nagyon figyelt oda eddig.
Persze, tehát mindenképpen újdonság volt. Azért azt lehet mondani, hogy azért voltak mellettük is más, tehát mit tudom én, meg lehet említeni például az orsolyitákat, akiknek azért Magyarországon szintén volt szerepük az orsolyitáknak. Tehát igen, tehát hogy itt az, hogy megjelennek női szerzetes rendek és ennyire újszerű funkcióval, azért ez is az újkori katolicizmusnak, vagy lehet ezt mondani, a barokk katolicizmusnak egy új jelensége.
Na akkor dobjuk le az ellenreformáció bombáját, és beszéljünk az inkvizícióról, amiről egészen elképesztő filmes alkotások születtek, nagyon híres regények, ugyanakkor sejtek itt egy kis mitoszt ebben, meg legendát is, de majd te elmondod. Tehát az inkvizíció intézménye az minek indult, hol vált egy véres megtorlás eszközévé, és hol működött úgy, ahogy ezt tervezték.
Igazából három inkvizíciót kell el megkülönböztetni. Van egyszer a középkori inkvizíció, ami azt lehet mondani, hogy a 13. század első felében jön létre. Ez a korai eretnekség, vagy érett középkornak a ilyen korai eretnek formái ellen. Hát talán középiskolában néha még megemlítenek ilyeneket, hogy albigensek, meg katarok, meg valdensek. Ezek általában Dél-Franciaországban, meg Észak-Itáliában élő kisebb eretnek közösségek voltak, hát kicsit másképp gondolkodtak a keresztény hitről, mint a katolikus tanítás. Alapvetően ez a középkori inkvizíció, ez valóban Róma által létrehozott egyes központokban próbált fellépni ezek ellen az eretnek mozgalmak ellen. Az, hogy ezeknek mekkora volt a áldozatoknak a száma, mekkora volt, ez nehéz megmondani. Azt lehet mondani, hogy a perbe fogottak körülbelül 1%-át ítélték halálra, és hajtották ezt végre. Körülbelül 15% volt az, akit mondjuk valamilyen börtönbe. Csak ugye ez az 1% is azért viszonylag nagy szám lehetett, és azért itt is azért néha nagyon brutális, hát ilyen autodaffé, tehát ilyen mágián történő megégetés, tömeges égetés, stb.
Tehát, hogy azért... Ezek voltak itt véres jelenetek.
Igen, nagyon
brutális. És hát nyilván azért Galilei, és szóval, hogy belekerültek ezekbe a perekbe azért olyan történelmünket és tudomány történetünket meghatározó emberek is, aki miatt elég emlékszünk erre az intézményre.
Igen, csak hogy ez a középkori inkvizíció volt, ez nagyjából már azelőtt lezárult, mielőtt egyáltalán reformáció elkezdődött volna. Tehát úgy nagyjából a 15. századra ezek a korai inkvizíciók, ezek elvesztik a jelentőségüket, és beépülnek a helyi egyház megyéknek a szervezetébe, és azt lehet mondani, hogy általában bigámia, tehát akik kétnejűek, a boszorkány vádal, tehát az ilyenek ellen küldik őket, tehát nagyon-nagyon kifut a jelentősége a 15. századra. A másik, ami a 15. században jön létre, ugye ez a spanyol és portugál inkvizíció. Ezt is valóban persze, pápai engedéllyel hozzák létre 1480-as évek legelején, de ezek kifejezetten aztán ugye a spanyol félszigeteken ekkor zajlik ugye a visszafoglalót, ez a Reconquista, a visszafoglaló háború a muszlim országokkal szemben, és emellett még van egy óriási nagy zsidó tömeg is. Ennek a zsidóságnak a keresztény hitre térítése is zajlik ekkor, és viszont az ő hithűségükben azért vannak kérdőjelek, és igazándiból az inkvizíció, tehát ezt a spanyol-portugál inkvizíciót erre a két tömegre fogják ráereszteni, tehát a zsidóságra, az áttért zsidóságnak az ellenőrzésére, illetve az áttért muszlim lakosságnak az ellenőrzésére. Ez az egyik különbség, a másik különbség pedig az, hogy ezt valóban a pápai engedéllyel hozzák létre, de nagyon gyorsan a királyi hatalom elszakítja gyakorlatilag az egyháztól, és állami intézményekké fognak válni. Tehát, hogy a pápának nem lesz fölötte már hatalma, és itt is azért, hát itt azért tényleg nagyon brutális dolgok történnek. Tehát amikor valakit elülsznek azért, mert mondjuk zsidó származású volt, akkor még olcsóbban megúszta. Tehát az áldozatok számát az itt körülbelül azért 10 000 körülre teszik.
Tehát itt ment a nagy üzemben a dolog, igen, igen. És ez gyakorlatilag a spanyol király irányítása.
Igen, alatt. Illetve a portugál uralkodó irányítása alatt, és igazándiból egyébként mind a kettő nagyjából a 19. századig fönnmarad, csak hát az utolsó mondjuk így 100 év, az már egy ilyen látszat tevékenység lesz aztán. És akkor amit szoktak ugye az ellenreformációval összekötni, az ugye a 1540-es évek elején létrejövő római inkvizíció, ugye ez is egy ilyen korai kormányszerve tulajdonképpen a római pápai kormányzatnak, egy külön kongregációvá válik, egyébként ma is még létezik, ugye hittani kongregáció néven, ugye ennek volt az egyik híres perfektuse József Ratzinger, aki később ugye 16. Benedek pápa néven egyházfő is lett. Tehát, hogy ezt ugye alapvetően a hit tisztaságának megőrzésére hozza létre a pápa.
És úgy, hogy ez egy ügyészséghez, bírósághoz hasonlít?
Gyakorlatilag igen. Hát alapvetően a hatásköre az, vagy területi hatásköre az az itáliai félsziget volt. Kisebb mértékben kiterjedt Dél-Franciaországra, illetve a Német-Római Birodalom esetében egyedül Kölnben tudnak egy ilyen inkvizíciós bíróságot fölállítani. Tehát azt lehet mondani, hogy Alpokon túli területeken, Európa nagy részében ennek a központi római inkvizíciónak a hatása hát nagyon mérsékelt volt. És azért alapvetően azt is kell látni, hogy ezek a híres nagy esetek Galilei vagy Giordano Bruno, akit ugye a Campo di Fiorin Róma központjában ugye meg is égetnek. Tehát ezek a nagy esetek, amik híresek, és amik hát tényleg azért nagyon sok kárt okoztak az egyház, és mondjuk így, hogy a tudományos vagy világi szféra kapcsolatának, azok valóban ehhez a római központi inkvizíciónakhoz köthetőek, de területileg nagyon-nagyon szűk volt a hatásköre. Például Magyarországon az volt a hatásköre, hogy nagyon sokáig ehhez a inkvizícióhoz tartoztak a vegyes házasságok. Tehát, hogy például, nem is a vegyes házasság, de például a közeli rokonok közötti házasság engedélyezése. Tehát amikor két magyar arisztokrata, mondjuk egy Batthyány és egy Illésházi 17. század elején össze akarnak házasodni, akkor ettől az inkvizíciótól kaptak rá engedélyt.
Tehát mondjuk másodunok a testvér hasonló.
Igen. Másod-harmadunok a testvérek házasodtak, mind a két fél katolikus volt, akkor egy Batthyány grófnak valóban az inkvizíciótól kellett a 17. század elején még engedélyt kérni. Aztán később ezt is kiszervezték mondjuk a helyi püspököknek a hatáskörébe. Aha. Tehát nagyon széles volt az a hatásköri horizont, amivel ez foglalkozott, de azt, amit mi ugye szoktunk mondani, vagy el szoktunk képzelni az inkvizíció.
Gyakorlatilag magam előtt látom a kivégző padokat.
Hát, tehát hogy például az, hogy valakit kínvallatásnak vessenek alá, az egy nagyon-nagyon szigorú eljárásrendhez kapcsolódott, tehát nagyon-nagyon nehezen engedélyezték a kínvallatást. Ezek iszonyat jól működő hivatali struktúrák voltak valójában. De földrajzilag nagyon-nagyon korlátozott hatással bírtak gyakorlatilag az itáliai félszigettel. És egyébként azt lehet mondani, hogy a összességében, azt mondjuk, hogy az áldozatok száma, ennek volt a legkisebb. Tehát összesen a 200 éves működése alatt, amikor ilyen eretnekekkel
most a szemben, római központú inkvizícióra beszélve.
Igen, tehát, és amikor ugye az eretnekekkel szembeni a fellépésnek az időszakát, tehát ezt a 200 évet nézzük, körülbelül 120 volt a halottak, vagy az áldozatok száma.
Na de ugye ezt mondhatjuk, hogy egyrészt akkor tűzzávassal is próbáltak nyilván visszakatolizálni, másrészt a szerzetes rendek és a néppel való közvetlenebb kapcsolat elősegítése, tehát hogy látjuk, hogy itt több dimenzióban ment a dolog. Mielőtt rátérnénk a magyar helyzetre, annyit mondj kérlek, hogy összességében mennyire volt ez sikeres, ez az ellenreformáció?
Hát ezt nagyon nehéz így megítélni nyilván. Azt mondhatom, hogy azért Európa egy jelentős részét, ahol létrejött a felekezeti szakadásnak a lehetősége, azért sikerült megőrizni a katolikus egyház erőterében. Franciaország, azért a német-római birodalomnak a nagy egy jelentős része.
Spanyol-portugál, ugye?
Hát igen, csak úgy ott igazándiból maga a protestantizmus nem is képviselt akkora. De például ma már nem nagyon esik szó róla, és az egyik legkatolikusabb országnak tartjuk, ugye Lengyelországot, de 17. század közepéig ez egyáltalán nem volt bizonyos, hogy Lengyelország melyik oldalra fog sodródni, és Lengyelországot is sikerült megoldani.
És akkor itt lehet, hogy megérkezünk Magyarországhoz.
Magyarország, ami egy gyakorlatilag egy külön eset, vagy egy külön utas eset ilyen szempontból.
Miért?
Azért, mert Magyarország gyakorlatilag már a középkorban egy olyan állam, amely felekezetileg sokszínű. Tehát már az Árpád-korban egy felekezetileg sokszínű. Tehát a bizánci rítus jelen vannak muszlim közösségek, jelen vannak zsidó közösségek ugye az Árpád-korban. Tehát nem volt ez mindig annyira egyértelmű. Tehát ugye Magyarország ez a kompország jellege, vagy ez a határ jellege. Tehát ugye itt azért a magyar királyság ugye a keleti és a nyugati kereszténységnek a határvidékén jött létre.
És ahogy nagy volt a népességbeli megoszlás, is ugye, hogy tényleg nagyon sok néppel éltünk együtt a Magyar Királyság égisze alatt, úgy gondolom már magától értetődik, hogy éppen ezért is volt a vallási sokszínűség is jelen.
Persze, tehát hogy a keleti keresztény, vagy ortodox népesség, az nyilván az egy etnikailag is egy más jellegű népesség, ugye rutének, korai román betelepedések, azért a szerb jelenlét is azért valamelyest már a korai középkorban jelen van Magyarországon. Tehát, hogy ez nem volt idegen a Magyar Királyságtól, és amikor elindul a protestantizmus terjedése Magyarországon egyébként nagyon korán, tehát az 1520-as évek.
És nagyon nagy mértékben, nem?
De most az elején azért akadozik ez. Ugye most jelent meg pár évvel ezelőtt Csepregi Zoltánnak a könyve, ez a reformáció nyelve. És ő írja legérzékletesen, hogy azért kellett egy 20 év, mire ez itt nagyon beindult, mert ugye az első 20 évben azért alapvetően ugye a német nyelvű, mondjuk szabadkirályi városi polgárság körében terjedt.
Ennek köszönhető egyébként az, hogy később aztán a Felvidék és Erdély, ahol ugye például ott szászok, tehát német nyelvűek voltak, tehát hogy ott ez fogékonyabbnak bizonyult?
Hát gyakorlatilag ezek az első központok, ahol megjelennek a protestáns eszmék, ugye a luteri irányzat.
Persze nem segített, hogy a török éppen háromfele szakította Magyarországot.
Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy ugye nagyon korán megjelenik az 1520-as évek elején a protestantizmus, alapvetően városi környezetben, német városi polgárság környezetében, és pont ez az időszak, amikor a török áttöri az addigi védvonalat, ugye Mohács, az ország három részre szakadása. Tehát amikor például a trienti zsinat után megindul ez a reform folyamat, akkor Magyarországnak, vagy a Magyar Királyságnak totálisan más problémái vannak. És mikor valamelyik mondjuk a 15 éves háború, tehát 1591 és 1606 között ugye a hosszú török háború, vagy a 15 éves háború, amikor ennek vége szakad, és azért egy relatív, egy kicsit békésebb időszak köszönt be, és elkezdődik majd a magyar úgymond ellenreformáció időszaka, addigra meg pont a római lendület kezd kicsit kifulladni. Tehát azért nagyon fontos ez a kronológiai elcsúszás. Igen. És teljesen más erőforrásokból kell majd aztán gazdálkodni a magyar katolikus egyháznak, és végülis ezért részben ezért tud majd konzerválódni az a nagyon sokszínű helyzet, ami a magyar királyságot jellemezte.
Igen, ugye, amikor volt két adásunk Rákóczival kapcsolatban, az első a Rákóczi szabadságharc előzménye, ugye az a török kor legvége, ott azért többször szóba került ez, hogy itt persze aztán végül összefogtak ott is katolikusok és protestánsok, de hogy azért ott például a felvidéki protestantizmus egy ilyen fészke volt ennek tulajdonképpen, már a felkelésnek. Igen, tehát látszik az, egyébként a mai napig, ha megnézi valaki Magyarország vallás térképét, ugye most a református térképet bizonyos más események miatt elég gyakran látjuk itt az interneten, hogy azért látszik, hogy mely megyékben, tehát hogy ahova ez beférkőzött, a mai napig látszik ott a nagyobb arányú protestánsok száma. De ugye volt itt egy egészen különleges, csak erről emlékezzünk meg, volt egy egészen különleges protestáns vallási válfaj Erdélyben, ami szinte egyedi, ugye?
Igen, hát ugye ez az unitárius, ma már unitáriusnak nevezett felekezeti ága a protestantizmusnak. Ugye ez azért nem feltétlenül magyar találmány, ugye ez egy antitrinitárius, tehát ugye a Szent Háromság tagadóknak a mozgalmából nőtt ki, ami hát azért egy ilyen nagy kerülővel jutott el Svájc, Lengyelország érintésével aztán végül is Erdélybe. Hát igazándiból mindenhonnan elűzték őket, és akkor végül is az erdélyi helyzet, és hát végül is János Zsigmond fejedelemnek a szimpátiája biztosított nekik helyet. És ugye aztán igazándiból még egyet megemlítenék, bár ez már tényleg inkább reformáció, ennek a antitrinitárius mozgalomnak is volt egy még radikálisabb ága, ami csak Erdélyre volt jellemző, hogy ez a szombatosság, az úgynevezett zsidózóknak az ága, akik hát egy nagyon-nagyon szűk csoport volt, de gyakorlatilag azt lehet mondani, a 19. századig aztán egy faluban, ugye a híres neves Bözöd-Újfaluban fönt maradtak.
Na csak azért kérdeztem ezt meg, hogy milyen kihívások elé állt például a magyar katolikus egyház, amikor azt mondta, hogy hát szeretne visszakatolicizálni. Ugye van itt egy évszám, amit felírtam magamnak, ez pedig az, hogy még 1561-ben Olá Miklós érsek behívja a jezsuitákat, tehát mondhatjuk, hogy valójában akkor már megkezdődött, valamilyen választ tudtak adni, csak aztán igazából a 17. századra maradt a munka érdemi része.
Lehet ezt mondani, sőt már Olá Miklós előtt tudjuk, hogy Várdai Pál érsek körülbelül egy 10 egyházmegyei zsinat, esztergomi egyházmegyei zsinatot tartott. Egyetlen egy probléma van, hogy ezeknek a zsinatoknak semmilyen iratanyaga nem maradt meg, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen döntéseket hoztak. Olá Miklósnak is ugye 3 pillérű volt a reform kísérlete a 16. század közepén. Egyébként totálisan párhuzamosan zajlott ez a reformkísérlet a trienti zsinattal. Ugye egyrészt egyházlátogatásokat végzett az egyházmegyében, tehát próbálta kideríteni, hogy melyek azok a papjai, akik elkezdtek eltolódni ugye a protestáns irányzat felé, milyen helyzetben vannak az egyes plébániák. Volt egy másik, ugye ez az oktatás, ezzel függött össze a jezsuiták letelepítése, a harmadik pedig a zsinatok. Tehát ő egyházmegyei zsinatokat is összehívott. Igazándiból én mindig azt mondom, hogy Olá Miklósnak ezek a reformkísérletei egy picit föltartóztatták a protestantizmus előrenyomulását, de megfordítani az arányokat nem voltak képesek, és az általánosan elfogadott magyar történészi vélekedés azt mondja, hogy a 16. század legvégére, tehát az 1590-es évekre az ország 85, de lehet, hogy még ennél is magasabb százaléka a társadalomnak, az valamely protestáns felekezethez tartozott. Ebből kellett aztán megfordítania a katolikus egyháznak azt a helyzetet, ami hát ugye azért mondjuk akár csak a mai ország területén, jó, hát ugye itt a mostani népszámlási adatokat nem akarom itt citálni, de hogy azért mégiscsak a katolikus egyházhoz tartozik a magyar társadalom vallásos részének egy jelentős része, vagy többségi része, ebből kellett elérnie a katolikus egyháznak.
Akkor beszéljünk egy kicsit Pázmány Péterről, aki például olyat is mondott, hogy a protestánsoknak pedig seggem bűzös terhét küldeném. Nem volt teljesen pontos, de a frázis a közepén az pontos volt. Szóval, hogy Pázmány Péter meglehetősen szókimondó ember volt, és a magyar ellenreformáció élére állt, ezt így mondhatjuk, nem?
Hát igen, azért azt ott is megtett, hogy az ő elődje, ugye Forgács Ferenc érsek, 1611-ben tartott egy nemzeti zsinatot, amikor amikor az ország püspökeit összehívta. Igazából ez az 1611-es nagyszombati nemzeti zsinat az, ami a nagy forduló pont, és ami a magyarországi, nem ellenreformációnak, hanem inkább én azt szoktam mondani, a magyarországi katolikus reformnak az indító pontja. Ugye Pázmány Péter maga is ugye jezsuita szerzetes volt, Forgács Ferencnek a jezsuita gyóntatója volt, tehát ő jezsuitából lett esztergomi érsek 1616-tól 1637-ig. Gyakorlatilag folytatta azt a fajta reform mozgalmat, amit vagy reform politikát, egyházi politikát, amelynek a mintája azért Olá Miklós volt. Tehát ugyanúgy három pillérű reform, oktatás, ugye Nagyszombati Egyetem alapítása, akárcsak ezt, vagy a jezsuita kollégiumoknak az alapítása országszerte. Zsinatok, tehát több nemzeti zsinatot, több egyháztartományi zsinatot tartott, és a harmadik az pedig ugye a egyházlátogatások, amelyeknél ugye a tapasztalt problémákat próbálta ugye a zsinatokkal megoldani.
És mindezt az idézett mondatból arra következtetek, hogy meglehetősen harciasan.
Igen, tehát nyilván, tehát ugye ezek a, úgynevezett, ez a hitviták kora.
Aha.
És azért hál' Istennek ez az időszak azért inkább jelen, nyilván ezért itt is vannak durva dolgok mind a két oldalról, itt akár csak a 1619-ben ugye a kassai vértanúknak, az ugye ez három katolikus papnak a lemészárlása Kassán, akiket később aztán szentté is avattak. Tehát, hogy mind a két oldalról vannak itt azért nagyon durva dolgok, de alapvetően ez az időszak azért még a hitviták korszaka, ami hát gyakorlatilag azért az újkori, koraújkori magyar irodalmi nyelvnek a kifejlődéséhez is. Tehát van egy óriási kulturális hatás. Is. És igen, tehát ebben a hitvitázó irodalomban Pázmánynak megkérdőjelezhetetlen a hatása és a szerepe, és abban valóban, tehát ő inkább a tollat forgatta harciasan, mint a kardot vagy a tűzzelvassal.
Mert tényleg ilyenkor mindig az jut eszembe, mint amikor például még anglisztika szakon Póppal foglalkoztunk, ilyen többi költőnek így üzent, ami ma egy ilyen rapper, ahogy üzenne, gyakorlatilag oltogatták egymást, hogy azért itt is miről maradtak le azok, akik ekkor még ezt nem tudták követni, mert még nem volt meg az a nyilvánosság, miközben utólag meg tudjuk, hogy mentek esetleg az oda visszamondogatások, és hát nyilván ennek azért itt közben teológiai értelme is volt, tehát hogy azért itt művelt emberekről beszélünk, akik tényleges komoly teológiai vitát is folytattak. De jussunk el 1681-ig, a Soproni Országgyűlésig, ami már elhangzott szerintem ebben a podcastben, már nem is a mai adásban, de hogy ott ugye volt egy nagyon érdekes, és számunkra most nagyon érdekes, hát rendelet, ez a protestáns vallásszabadság, de aztán ezt alig-alig tartották be, sőt már a kezdetek kezdetén is ezt gyakorlatilag nagyon le volt korlátozva. De hogy ez miért érdekes, mert már 150 évvel vagyunk lassan a protestantizmus feltűnése után, és ha említetted, hogy a 16. század végére 85% már valamilyen protestáns felkezethez tartozott, akkor tulajdonképpen itt volt itt vallásgyakorlás, csak hivatalosan nem volt kimondva addig.
De ki volt mondva ez a 1608. tehát a Magyar Királyság területén ez az 1608. évi első koronázás előtti első törvénycikke, ami lényegében a bocskai felkelés szabadságharcot lezáró békének a törvényi ratifikálása volt, és ugye ezt kimondta a városokra, sőt maga a törvény, hát ugye ez az értelmezésében vita van, de a lényeg az, hogy ugye a helyi közösségeknek, a jobbágyi rétegnek is a szabad vallás gyakorlatra megadta a lehetőségét.
Na most ehhez képest akkor 1681-ben mi történt?
Ott 1681 tulajdonképpen a katolikus egyháznak a győzelme.
Ó, értem.
Az 1681-es 25. és 26. törvénycikkei, tehát két törvénycikkeiről beszélünk, semmelyik oldal nem volt egyébként megelégedve. Tehát a protestánsok keveselték, a katolikusok sokalták az abban megadott engedményeket. Visszakanyarodnék, ugye volt szó itt a veselényi szervezkedésről, az utána jövő központosító kísérletekről.
Ez volt a 1670-es évek.
1670-es évek, ugye a Gálya Rapper, de hát gyakorlatilag mellett ugye a korai kuruc mozgalomakkal itt egy vallási polgárháború van. És 1670-es évek végén föltűnik Tököli Imre, ugye a nagy kuruc vezér, aki ő maga is ugye evangélikus. Egyrészt másrészt véget ér a török-lengyel, illetve a török más országokkal folytatott háború, és nagyon érződik, hogy a következő célpontja a töröknek megint a Habsburgok, illetve Magyarország lesz. És Tököli ugye gyakorlatilag egy török vazallussá kezd ebben az időszakban válni. Bécsben rájönnek, hogy muszáj valami kompromisszumot kialakítani a magyarokkal, és a magyar rendeknek a protestáns részével, ami még mindig jelentékeny politikai erőt jelentett.
Mert hogy ugye Bécs továbbra is teljesen katolikus volt.
Persze, tehát a Habsburg uralkodók, ők ugye katolikusok, és muszáj ebben a politikai helyzetben nagyon gyorsan kiegyezni, mert jön Tököli, mert jönnek a törökök, és ennek a kiegyezési kísérletnek az eredménye az 1681. évi két vallási cikkely. De abban a pillanatban, hogy Bécs alól elkergetik a törököt, és elkezdik visszaszorítani a törököt Magyarországról, és abban a pillanatban, hogy összeomlik Tökölinek ez a pár éves felső magyarországi fejedelemsége, 1691-ben Lipót császár kiadja az úgynevezett Explanáció Leopoldina elnevezésű királyi rendeletét, amiben újra értelmezi az 1681. évi törvényeket, és gyakorlatilag már egy szűkítő értelmezését adja ezeknek a törvényeknek, amelyek egyébként is eleve nagyon korlátozottan engedték, területileg is korlátozottan engedték a protestáns vallásgyakorlatot. És ez a királyi rendület, illetve utána a későbbi királyi rendeletek fokozatosan szűkítik ezeknek a törvényeknek az értelmezését.
Például, hogyha jól tudom, akkor Mária Terézia alatt szinte kvázi tiltott lett már lassan a protestáns vallás gyakorlása.
Hát Mária Terézia, nyilván ő egy abszolút katolikus uralkodó. Én azt mondanám, hogy a 1720-as évektől itt van egy nagyon strikt intézményi struktúra, ugye a helytartó tanács létrejön, ugye harmadik Károly Mária Terézia édesapja idején, és ennek van egy vallásügyi bizottsága, ebben a vallásügyi bizottságban gyakorlatilag katolikus püspökök ülnek, és a minden felekezeti probléma egy idő után ehhez a vallásügyi bizottsághoz tartozik. Nyilván, amikor bead egy protestáns közös, hogy szeretné a templomát felújítani, ez ehhez a bizottsághoz kerül be ez a kérvény. Hát nyilván, hogyha ott katolikus püspökök ülnek, akkor azért nagyon ritka az az eset, hogy ezt támogatólag terjesztik föl az uralkodó elé, és mégis azért azt látjuk, hogy Mária Terézia idején is nagyon sok esetben azért az uralkodónő hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk egy protestáns közösség felújítsa a templomát.
Hát akkor nem volt itt azért már, ez már messze nem az az időszak, amikor itt tűzzel-vassal írtották volna, vagy ellenálltak volna a protestánsoknak. Itt már, mert gondolom például Európában már ez sokkal hamarabb jelentéktelenebb kérdéssé váltott, mert a felvilágosodás útján vagyunk, meg Rousseauék már ugye a filozófiai alapjait is megteremtik a váltásnak. Magyarország ilyen szempontból nyilván egy kicsit le van maradva, de azért mondhatjuk gondolom, hogy itt már azért a békés együttélés felé megyünk.
Gyakorlatilag igen, tehát 1731 az egy nagyon különös dátum, hogy ez még mindig harmadik Károly, tehát Mária Teréziának az édesapja. 1731-ben adja ki az ő híres vallásügyi rendeletét, ez a Karolina rezolúció, ami hát gyakorlatilag az 1681-es törvényeket, meg az édesapjának, ugye Lipótnak a egyházügyi rendelkezéseit értelmezi újra, és ad egy keretet a protestáns vallás gyakorlatnak. Ugyanebben az évben, 1731-ben például ugyanez a harmadik Károly Ausztriából az utolsó protestáns közösségeket is elűzi. Hoppá. Akiknek egy nagy része egyébként Erdélybe fog aztán érkezni, és Erdélybe fog települni, ami egyébként ekkor már ugyancsak Habsburg uralom alatt áll. Tehát azért Magyarországon az, hogy a protestánsok politikai hatalma konzerválódott a török bentlétével, és megmaradt azért valamilyen formában a 18. századra, ez azért békjót kötött a Habsburg katolikus uralkodóknak a mozgásterére, illetve a katolikus püspöki kar mozgásterére is. Tehát valóban lehet azt mondani, hogy ez nem egy toleráns, a mai értelemben vett toleráns környezet, de ez egy politikai kényszerhelyzet volt, ami egy relatív toleráns bánásmódot engedélyezett.
És akkor nem tudom, hogy a magyar ellenreformáció végének mondható-e ez, de lehet, hogy az egész európainak, de beszéljünk egy kicsit II. József 1781-es rendeletéről.
Igen, tehát ugye ez is egy érdekes, mert ugye ezt szoktuk a türelmi rendelet, ez a híres neves türelmi rendelet, ami valóban engedi a protestánsoknak a vallásgyakorlatot. Egyébként nem csak a protestánsoknak, hanem más nem katolikus felekezeteknek is azért, például az ortodox közösségeknek.
Mondjuk
is.
Azt, hogy ilyen széleskörű vallásszabadságot jelentő rendelet korábban még nem nagyon volt.
Igen, ebben ez teljesen igaz, de azért ez is korlátozott. Tehát ugye itt azért ezt szokták emlegetni.
Még nem mai értelemben.
Igen, mert... tehát hogy mit tudom én, a protestáns templomnak lehet tornya, de a kapuja az ne az utcára nyíljon.
Oh.
Tehát, hogy ilyen jellegű, tehát, hogy szóval azért nem, ez azért még nem a teljes egyenjogúság a keresztény felekezetek között, de egy óriási lépés. Tehát azok a protestáns közösségek, akik mondjuk a 17. század végén, vagy a 18. század folyamán valamilyen úton, módon elvesztették a gyülekezeti életük lehetőségét, ott óriási nagy számban az 1780-as évektől jönnek létre majd az újra, tehát lelkészségek, templomok, gyülekezetek alakulnak újra. És ez a türelmi rendeletnek köszönhető.
Egyetlen egy bónusz kérdésem maradt az adásunk végére. Az ellenreformációt, mint ahogy a reformációt összeszokták kötni a reneszánszal, az ellenreformációt összeszokták kötni a barokkal. Nem biztos, hogy a te vizsgálódási területet szűken véve, de egyébként mennyire értesz ezzel egyet, mert nem tudom, hogy muszáj-e, hogy így legyen. Úgy értem, hogy miért ne lehetett volna egy barokk udvar református például, vagy fordítva.
Nyilván, tehát hogy azért a barokk az alapvetően egy művészet történeti fogalom. Ennek ellenére 17. századra az európai, a 18. századra a magyar katolicizmust azért szoktuk barokk katolicizmusnak. Azért a barokk mint művészeti stílus azért alapvetően, főleg a belső térnek a kialakítása, az főleg mondjuk katolikus templomokban figyelhető meg. És azért a 18. század a katolikus plébáni alapításoknak is a nagy időszaka Magyarországon, és a katolikus templomépítészetnek egy nagy időszaka Magyarországon. Tehát azért a mai Magyarország területén is, de gyakorlatilag a Kárpát-medencébe bárhová megyünk egy falusi templomba, gyakorlatilag ez a falusi barokk templomok a 18. században épülnek meg. Tehát ilyen szinten akár a magyar katolikus megújulás és barokk fogalom is összeköthető, de azért Európában is összeköthető ez a két form. Ennek persze nagyon sok más kulturális, művészeti és egyháztörténeti vetülete is van.
Igen, tehát hogy adáig azért most nem menjünk el, de Mihalik Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Azt hiszem, hogy itt egy teljes képet, de legalábbis egy nagyon jó áttekintést kaptunk arról, hogy mi is az az ellenreformáció. Én nekem külön érdekes volt nyilván a magyar része, gondolom a hallgatóink is így vannak ezzel. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és természetesen érkezünk hamarosan új adással, viszont addig is búcsúzik Rédai Gábor, valamint a társszerkesztő Katona Csaba, illetve producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Hamarosan jelentkezünk újra, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.